Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajza. Egy ilyen című kötet van előttem, a Ferences Források magyarul, a sorozat, amelyben ez megjelent, és Jacques Dallaran a szerzője. A borító szerint Varga Kapisztrán atyát kérdezem, aki egyháztörténész, ferences szerzetes, és komoly fáradozásának eredménye, hogy ez a kötet megjelent. Mi az újdonsága, mi a jelentősége ennek a megtalált életrajznak?
Igen, valóban a címből nem egészen pontosan derül ki, hogy miről van itt szó. Jacques Dallaran, francia akadémikus volt az, aki megtalálta ezt az életrajzot, amely Cselánói Tamás írt, és a jelentősége az, hogy ez a második legrégebbi életrajz, amit Szent Ferencről valaha is írtak, az elsőt ugyancsak Cselánói Tamás írta valamikor 1228-29-ben, ez a második, amit 1233 és 39 között írt. Valószínűleg, hogy még jobban leszűkíthető egyébként, hogy 33 és 35 között írt, és hát igazából valószínűleg azt kellett volna ráírnunk, hogy Jacques Dallaran megtalált legenda, ő írta az előszót, ő írta a jegyzeteket, lábjegyzeteket hozzá, de Cselánói Tamás a legendának a szerzője.
Cselánói a szerzője. Miért ír Cselánói Tamás, aki kortársa Szent Ferencnek, maga is ferences szerzetes, több életrajzot Szent Ferencről?
Ez nagyon érdekes, mert itt valóban a kötetnek a fülszövegében megtaláljuk ezeket, és az első életrajz, annak egyébként csak az a cím, hogy Boldogságos Ferenc élete. Ezt 9. Gergely pápa a szentélyavatáskor kérte, mert két módon akart Szent Ferencnek emléket állítani, az írástudók számára a legendával, az írás nem ismerő emberek számára pedig a Szent Ferenc bazilikával. Azután ennek a második legendának egyébként a hivatalos címe, hogy a Boldogságos Ferenc atyánk élete, ami jelzi ez a Ferenc atyánk, hogy ez a rendnek a kérésére íródott igazából, és ez az előszóból ki is derül, azt mondja Cselánói, hogy talán vannak, akik a szavak sokasága miatt morgolódtak, vagy túlságosan hosszúnak tartották ezt. Azt mondja, hogy tekintettel azokra, akik a szavak sokasága miatt talán joggal panaszkodtak, utasításodra írja Illés testvérnek, most rövidebb kis munkában fogtam össze. És tulajdonképpen az a nagyon érdekes benne, hogy ezek után még készül egy másik, vagy ezzel egy időben, vagy kicsit ezelőtt nem tudjuk pontosan, a Zsolozsmában használt legenda, és végül aztán szintén az akkori generális kérésére 1244, illetve 46 között, amit most úgy ismerünk, hogy a második életrajz, és 1250 körül hozzá csatolt egy csodajegyzéket, a csodáknak a leírását. Tehát tulajdonképpen ez a Szent Ferenc életére vonatkozó cselánói korpusz az ilyen gazdag, tehát ilyen sokból áll. Na most ezeknek mindegyiknek megvolt az oka, hogy miért írták. Itt teljesen egyértelmű. A másodiknál, vagyis a második életrajzként ismert, tehát a nagy cselánói legendában, az indítók az volt, hogy kezdett kihalni az első generáció ferencessége, és az akkori generális igyekezett még minden fölelhető írásbeli, vagy szóbeli, vagy hagyományban, emlékezésben meglévő emléket összegyűjteni, hogy át tudják adni az utókornak. Valahogy úgy kell a ferences legendák fejlődését is fölfognunk egyébként, mint amit az evangéliumok esetében találunk, hogy van egy bizonyos fajta megértése, megélése mindannak, ami történt. És egyre mélyebben, egyre reflektívebben figyelnek oda rá, és akkor ugye, hát Szent Bonaventuránál éri ez a csúcsát, akinél ez egy lelkiéleti út megfogalmazásává válik maga a legenda. De hát itt ezek ennek a fázisai.
Tehát egy eszencia tulajdonképpen, ami a kezünkben van, ami most kiadásra került, és amit néhány évvel ezelőtt talált meg, ez a francia tudós regényes körülmények között. Tudott-e róla a szakma, hogy kell, hogy létezzen ez? Tehát lappangott évszázadokon át?
Tulajdonképpen lappangott. Jacques Dallarannak azt keltette föl a gyanúját, hogy talált olyan nem ferences forrásokban lévő, de Szent Ferencről szóló zsolozsma részleteket, itt az olvasmányos imaórának az olvasmányait, tehát ilyen legendált uzum korik voltak ezek, amelyeket ő a stílusa alapján azt mondta, hogy ezt Celánóinak kell tulajdonítani. Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt volt, és érdekes módon az elejéről, meg a végéről talált itt fejezeteket, és össze is állította, és ki is adta Umbriai Legenda címen, hogy ezek nem ismertek, de celánóiak, de arra vezethetők vissza, és hát, hogy nem tudjuk, hogy hogyan is kell ezt beilleszteni ebben a sorozatban.
Mihez mérhető tudományos szenzáció ez, hogy hát végül is akkor közel 800-750 év után napvilágra került, és a hitelességét a szakma nem kérdőjelezi meg?
Nem. Hát rögtön az előszak, tehát itt a könyvborítóján egyébként jól lehet látni, eredeti mérete ez a kis kéziratnak, tehát egy fantasztikus pici 12 centiszer 8 centi a kis kódexnek a mérete.
És zsebkönyv, vagy habituskönyv, be lehet rakni egy habitus zsebébe.
Így van, és milliméteres betűk vannak benne csak. Tehát rögtön az elején, tehát jól olvasható is egyébként még itt is, hogy a tisztelendő atyának Illés testvérnek ajánlja Celánói ezt, és hogy mihez hasonlítható? Azt kell mondanunk rá, hogy az utóbbi 100 év ferences kutatásának a legnagyobb meglepetése, egy teljesen váratlan dolog, tehát nem volt ilyen szenzációs fölfedezés az utóbbi 100 évben. Egyébként Dalarannak az egyik elődje jut eszembe, a Hugenotta Paul Sabatier, aki a legnagyobb ferencesség kutatók közé tartozott. Ő 100 évvel ezelőtt dolgozott ferences témákon, és rengeteg mindent köszönhetünk neki, de azóta ilyen jelentőségű fölfedezés nem volt.
Közérthető, tényleg egy eszencia, és egy szép lelki olvasmány, és egy lelki utazás Szent Ferenc jobb megértéséhez, de benne volt a többibe is ez.
Persze, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye úgy tűnik, mintha azt mondanánk, hogy jaj, egy templomot átépítettek egyszer, átépítettek másodszor is, jaj, és akkor megtaláljuk, mintha a második átépítés valahogy teljes egészében benne lenne egy harmadik átépítésben is. Ráadásul ugye, hogy az utolsóként, vagy legfrissebben találták meg ezt az életrajzot, ez azt is jelenti, hogy az előtte lévőben, meg az utána lévőben tényleg benne van minden, ami itt van. Én azonban két dolgot találok benne nagyon jónak. Az egyik az, hogy tényleg, amit a testvérek kifogásoltak, a túl hosszú kommentárok, amik megint már az első legendában, amit a pápa kérésére írt, abban ott vannak, és hogy túl, de túl hosszúak. És hogy akkor elolvas az ember bele egy fejezetet, és akkor azzal el is van. Tehát, hogy abból annyi elég egyszerre. Viszont, hogy itt rövidebbek a fejezetek, egészen meglepő módon nagyobb íveket lehet venni, tehát hogy az áttekintése egyáltalán az életrajznak, az élettörténetnek, az egyes eseményeknek, vagy fejezett csoportoknak, az sokkal világosabbá válik. Tehát én nekem ez pontosan azért, mert egy esszencia, ez egyik. A másik azonban, hogy vannak szemléletbeli különbségek is benne. Ott nagyon-nagyon jól észre lehet venni, hogy Cellanoinak a látásmódja hogyan változik. Néhány ilyen dologra egyébként fölhívja a figyelmet Jacques Dalaran is az előszóban. Ilyen például az, hogy hogyan változik Cellanoinak a viszonya a teremtett világhoz, a növényekhez, állatokhoz, madarakhoz, bárányokhoz, mit tudom én mikhez, és hogy egészen meglepő, hogy persze ezeket ismerjük, de hogy miért hozza ezeket ilyen nagy számban. És akkor ott van benne, hogy mintha értelemmel bíró teremtmény lények lennének, meg ilyeneket olvasunk benne. És kiderül, hogy az egy közös ős ok miatt tiszteli, tehát valami egészen más irányú megközelítést találunk benne, és teljesen nyilvánvalóan rajzolódik ez ki, sokkal egyértelműbb, mint az elsőben, vagy a második ismert legendában, mert hogy az egy közös ős ok említése, ez meg a negyedik lateráni zsinat egyik kánonjára megy vissza. Megint, és akkor megdöbben az ember rajta, hogy Szent Ferenc ennyire ismeri a negyedik lateráni zsinatnak a határozatait, és hogy ennyire él is ezekkel.
Hogyha újszövetségi iratok születéstörténetével vetjük össze, akkor ezt fölfogható egy apokrif iratnak, vagy pedig ez egy utólagos kanonizációban részesült, tehát nem csak a tudomány, hanem a szűk értelmezett ferences céh is elfogadta, hogy ez Szent Ferenc.
Igen, tehát körülbelül úgy kellene elképzelni, mint a Máté meg a Márk evangélium közötti viszonyt. Máté, ugye a szinoptikusokat, Máté, Márk, Lukács, tehát hogy nagyon-nagyon erre emlékeztet, és hát nem hallottam volna róla, hogy valaki azt mondta volna, hogy ez nem lett volna. Sőt, a több mint 100 éve húzódó úgynevezett ferences kérdés, ez pontosan a legendák család fája, eredete, melyik volt az első, hogyan az első szerző, melyikkel volt kapcsolatban. Ez nem annyira könnyen kideríthető, de ennek az egyik megoldás, hogy kulcsához szolgál ez az életrajz.
Hogy lappankatott ez mostanáig? Hogy találtak rá? És hát valaki azt mondja, hogy egyszerűen nem létezik az, hogy egy kézirat megsemmisüljön, de hát gondolom, ha feltételezték is, hogy ez megvan, de nem hitte senki, hogy ezt egyszer megtalálják.
Igen, ez egy könyvárverési, kanadai könyvárverési honlapon bukkant rá a megtaláló Jacques Dalarannak az egyik barátja, ő értesítette ezt, és annak a leírásában már szerepelt az a fölvetés, nagyon szakszerű leírás volt, hogy csak nem ez az, ami Dalaran umbriai legenda néven azonosított. Tehát, hogy nem tudjuk. Hát, na most,
hogy került Kanadába, nem tudjuk.
Nem tudjuk. Tehát, hogy egy magángyűjteményből. Most, hát nyilván itt azért ilyen kérdések is fölmerülnek, amiről nem beszéltünk korábban, de még ezt mondhattam volna az egyik kérdésre válaszként, hogy a jelentőség az, hogy eddig azt gondoltuk, hát már a ferences kánon összeállt, hogy mondjam így, a Szent Ferenc életéről források, hát már újak nem kerülnek el, és tessék, akkor itt van egy teljesen komplett legenda, és hát egyébként a stílusa gyönyörű, tehát Cellano nagyon szépen ír, és így se tagadja meg magát.
Nagyon jó a fordítás. Gratulálok, mert egy bravúros gyorsasággal, nem is tudom, hogy a francia kiadás után hány nyelven jelent meg, de az első 10-ben benne vagyunk, nem?
Igen, köszönöm szépen. Hát valóban így van, hogy azt tudom, hogy a francia után megjelent az olasz, azt tavaly nyáron vettem meg egyébként éppen Assisiben spanyolul, és a német fordításon is tudom, hogy dolgozott egy osztrák ferences testvér, Johannes Schneider, de hogy ő befejezte-e már, azt nem tudom, tehát nyugodtan merhetem mondani, hogy a nagy világnyelvek után rögtön, tehát olyan 5.-6.-ként jelent meg a magyar fordítás.
Nagyon szép a kötet. Hol lehet hozzájutni, illetve lesz egy ünnepélyes könyvemutatója, arról is szóljon Kapisztrán atya.
Igen, a könyvemutatónk az április 5-én szerdán 16 órakor lesz a Szapienciai Tudományi Főiskolának a dísztermében, és Klanicai Gábor egyetemi tanár meg Hidász Ferenc atya fogják bemutatni a kötetnek a jelentőségét. Klanicai tanár úr volt az, aki egyébként közvetített Jacques Dallaran és közöttem, tehát ő szoros kapcsolatban állt a fölfedezővel is, és most dolgozunk a terjesztésén, van már olyan könyvesbolt Budapesten, ahol lehet kapni, próbáljuk terjesztői hálózatoknak is eljuttatni. A Ferences Rendházak portáin, a Margit körúton, Pasaréti téren szintén lehet kapni, és elképzelhető, hogy valamelyik egyházi könyvesboltban is majd még kapható lesz.
Kik alkották a munkaközösséget, akit kiemelne Kapisztrán atya, mert egy csapatmunka.
Valóban így van, az előszót Nagy Piroska professzorasszony fordította, ő a Montreali Egyetemen tanít középkort.
Dallarannak az előszavát.
Igen, ő fordította Dallarannak az előszavát. A latin eredetivel Szebelédi Zsolt, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa vetette egybe a szöveget. Anyanyelvi lektorok Ferenc atya volt, Hidász Ferenc atya, akit említettem, és Kálmán Veronika, illetve akit nem említettem még, a lábjegyzetek fordításában Ferenc Mária, Clarissa nővér volt a munkatársunk, úgyhogy tényleg... És még valakit talán meg kell említenem, aki a kötetet szerkesztette, az Brückner Dénes, itt a rendtartomány munkatársa, aki egy gyönyörű munkát végzett.
Mi az, ami hiányzik még a ferences források között, vagy minden elérhető magyarul? Hogy néz ki most ez? Ebben a sorozatban jelent meg a kötet?
Igen, sajnos nem. Ez egy új sorozat tulajdonképpen. Készülőben vannak... Beridai Piusz atya fordításában kisebb dokumentumok és kisebb legendák, amelyeket ő már elkészített, például a Perugiai névtelennek a fordítása, Illés testvér körlevele Szent Ferenc halálára és a többi. Szent Ferenc iratainak az új kiadásán dolgozik Hidász Ferenc atya, és hát pontosan ennek a fordításnak a mentén, vagy közben, amikor végeztem, akkor merült fel annak az ötlete, hogy lehet, hogy az egész Cselánói korpuszt újra kellene fordítani, mert hát itt azért érzékelhető a különbség Balanyi György fordítása és e között. Balanyi, aki egy akadémikus volt, és egyébként kevesen...
És piarista szerzetes, de elkötelezett ferences lelkületű.
Ferences akart ő eredetileg lenni, csak azt mondták neki, amikor jelentkezett a rendbe, hogy hát, ha tudományos munkát akar végezni, mi lelkipásztorok vagyunk, menjen inkább a piaristákhoz, de élete végéig a szívében egy ferences lelkületű ember volt, és a legnagyobb magyar ferencesség kutatók között
tartozik. És egy nagy egyháztörténész.
Egyháztörténész és irodalomtörténész is, egy akadémikus volt, és amikor ő fordította még az 50-es években a cselánói életrajzokat, nyilván nagyon szép fordítások. Azonban ő gondolati fordítást végzett nagyon sokszor. Na most,
hát körülbelül úgy, mint ahogy Sík Sándor zsoltárokat fordította, mert kortársak voltak, van, gondolom, egy műhely volt.
Így van, de van benne egy másik olyan, hogy talán még az ő számára nem állt össze, hiszen akkora még nem kristályosodott ki, hogy úgy mondjam így a ferences kánon, nem állt így össze, és ő az ő számára, ő nem látta annak, hogy azt a jelentőségét, hogy milyen fontos az, hogy egy szó lehetőleg ugyanúgy legyen fordítva mindenütt, hát nyilván nem mindig engedhető ez meg, hogy rákereshető legyen. És hogy
hát igen, akkor még nem volt rákeresés, ilyen mondod, hogy ahogy most a komputer segítségével dolgoznak az emberek.
Pontosan, mert ezek, ugye azt felejtettük el közben, hogy mi az írásbeliség kultúrájában élünk, de ez még... amikor ezek írottak, ezek még a szóbeliség világa volt. És az emberek, ugye a felolvasáshoz, az ott érhető tetten, hogy hozzátartozott az, hogy hangosan olvasták föl. Na most, amikor valaki hangosan olvas föl valamit, akkor eszébe jut, aha, ezt a szót már hallottam, hol is hallottam? És óhatatlanul kapcsolatot tud teremteni egyes fejezetek között. Olyan ez, mint hogy a Szentírásban megnézzük a lábjegyzetében, vagy a széljegyzetében a párhuzamos helyeket. De hogy az automatikusan jutott eszünkbe. Na most, ha egy fordítás ezt nem tudja adni ma, akkor ez már hiányossága. Úgyhogy ez volt az, amit a testvérek ösztönöztek arra, hogy na hát akkor el kellene készíteni. Hát óriási munka, és hát különben pedig, hogy mondjam, valami olyan nagy dolog. Éppen leveleztünk a fordítás kapcsán Dallaran professzorral, amikor egy konferenciának a plakátját továbbítva rákérdezett az ismerőseire, Cselánói Tamás boldog, tehát a rendben szentként és boldogként tisztelik. És az jutott eszembe, hogy valamikor több mint 10 éve, vagy 20 éve voltam Cselánóban a sírjánál, és nagyon nem is mertem volna gondolni, hogy ilyen értelemben kapcsolatba kerülök majd egy ilyen kiváló középkori íróval.
Befejezésül tényleg Cselánóiról szóljunk. Ő hát nyilván fiatalabb volt Szent Ferencnél, de találkozhatott Szent Ferenccel?
Igen, itt a legendában az egyik helyen, ahol azt írom, vagy azt írja a szerző, ugye Cselánói, hogy a Porciunkula kápolnában nemes és művelt és írástudó embereket fogadott be a rendbe, nem minthogyha a korábbiak nem azok lettek volna, és mindenkinek megadta azt, ami neki jár, tehát azt a tiszteletet. A kutatók úgy tartják, hogy ez egyben Cselánói saját belépésének is az ideje, vagy az alkalma volt, amit így megörökített. Egyébként egy kiváló író, Szent Ferencen kívül Szent Klára életrajzát is megírta, és a Dies Irae, Dies Illa, ismert a requiemekből, ismert tételnek, szekvenciának a szerzője is ő, és hát nem véletlen az, hogy Gergely pápa őt kérte föl. Hát azért el kell azon gondolkodni, hogy egy olyan kiváló stiliszta, olyan kiváló latin tudós, aki a pápai udvar reprezentációs szándékát meg tudta jeleníteni. Na most, hogyha hozzáveszem, hogy Gergely pápa, vagy Raimondo Capocci bíboros, vagy akik még itt szerepelnek egyébként a kötetben, a Szent Ferenc Zsolozsmájának egyes tételeit Spirai Julián mellett társszerzőként írták, himnuszokat, antifonákat. Tehát a himnuszok is maguk költemények, tehát hogy bőven volt a pápai udvarban ilyen, sőt Gergely pápa maga is írt Szent Ferencről egy himnuszt, ami benne van a Zsolozsmában, akkor így értetjük meg, hogy micsoda megtiszteltetés az, és hogy valahogy úgy kell gondolni, hogy a pápai udvar, illetve Gergely pápa őt tartotta a irodalmi szempontból is a legfölkészültebbnek és legalkalmasabbnak, hogy ezt megírja.
Ahogy kicsit később Giottót kérték meg, hogy megfesse a Szent Ferencről szóló Biblia, nem pauperumot, hanem franciszkánumot, az olvasni nem tudóknak, tehát Giottónak a írásbeli műfajban a testvéralkotója Cselánói, nem?
Így van, ezt nyugodtan mondhatjuk. Egyébként körülbelül 1260 körül halt meg, tehát kis eltolással szinte kortársak is voltak, de ez a hasonlat teljesen megállja a helyét, mert egy olyan teljes művet hagyott ránk Szent Ferencről, amit tulajdonképpen vagy csak rövidíteni lehetett volna már, vagy pedig kevéssé lényeges dolgokkal kibővítve, vagy ahogy mondtam, itt Szent Bonaventura írt, meglátni benne a lelki élet útjának a vezérfonalát.
Varga Kapisztrán, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Varga Kapisztrán ferences történésszel beszélgettünk egy közelmúltban felfedezett Szent Ferenc életrajzról, amely most magyar nyelven is megjelent. Április 5-én, szerdán 16 órakor mutatják be a kötetet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.